A mai estének a gondolata, vezér gondolata, reménység az üdvösség felől. És amikor erre készültem, és a Bibliát olvastam, akkor a 62. Zsoltárt választottam, hogy ez legyen az alapgondolata, amit el is olvasnánk most az elején együtt. Tehát a 62. Zsoltár, mind a 13 versét tegyük meg, hogy végigolvassuk. Ugye Károly Gáspár ezt a nagyon szép címet adta ennek a Zsoltárnak, hogy csendes reménység Istenben, az emberek hiába valósága. Az éneklő mesternek Jedutun szerint Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugoszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dülő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából, szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Bizony, hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai, ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevékedjetek. A vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené, tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek, az ő cselekedete szerint. A Zsoltárok könyvében, amikor reménységről, hitről, szorongatásból való lelki gyógyulásról akarunk olvasni, és megerősödni kicsit a gondolatainkban, az érzelmeinkben, a lelkünkben talpra állni, akkor mindig itt érdemes keresgélni, hiszen ezek a Zsoltárok egy nagyon gazdag életutú embernek a feljegyzései, legalábbis a Zsoltároknak ugye közel a fele, mint egy 73-75 Zsoltár tulajdoníthatunk Dávidnak ugye az ószövetségi, újszövetségi források alapján. És nyilván ennek a Zsoltárnak is egy egészen különleges olvasatot adna, hogyha Dávid életének a tükrében néznénk meg ezeket a gondolatokat, hiszen alig ha van, vagy talán kevés olyan fordulatos életutú emberi életrajz van, illetve olyan életút van a Bibliában, mint amilyen Dávidé volt. És talán, hogy az egésznek még ezt a fajta jelentőséget egy kicsit hangsúlyozzam, hogy, és ezeknek a fordulatoknak nagy részt ő maga volt az okozója. Tehát nem jó szó az, hogy változatos élete volt, mert az olyan, mintha vele történt volna vele ez az élet. De az, hogy a maga életét fájdalmasan fordulatossá tette, az bizony nagyon igaz. Hiszen, ugye szokták mondani, hogy Isten dalnoka, ez is Dávid volt, Góliát legyőzője, ez is Dávid volt, és aztán a legszörnyűbb megnyilatkozások is ott voltak az életében, erkölcsi értelemben, a gyilkosságig, a sok-sok ember tízezrek életét, Izrael életében, ilyen áldozatokat követelő, oktalan királyi döntésekig bezárólag, mint ahogy azt is végig kellett néznie, ahogyan gyermekeit sorba veszíti el, egyik a másikat pusztította el, illetve tehetetlenül állt azzal szemben is, amikor legkedvesebb fia őt magát akarta elpusztítani egy lázadás során. Én nagyon sokszor szoktam arra gondolni Dávid életével kapcsolatban, hogy ha ezt az életutat elolvassuk, már maga az is csoda, hogy ezt idegrendszerrel egy épp értelmű ember végig tudta hordozni, nem? Tehát amikor az ember úgy összeszámolja, hogy miben készülök most éppen belerokkanni, akkor úgy összehagyja azt, hogy hát volt egy ez, egy az, egy betegség, egy baleset, egy veszteség, egy tragédia. De sok esetben ezek történnek velünk, és aztán van egy kis önsajnálat is ebben, ami aztán ugye a reménytelenségé növi ki magát a lelkünkben. De Dávid életútja talán még annyival szörnyűségesebb, és aztán annál csodálatosabb az az élő reménység, amivel mégis talpon tudott maradni, miközben szinte a maga lelkét gyilkolta életének egy jelentős részében a rossz döntéseivel, mert ő bizony ezeket magának okozta, és azt gondolom, hogy az önvádnál nagyobb betegsége az emberi léleknek aligha van, annál a fajta reménytelenségnél, amikor az ember tükör elé állva azt mondhatja, hogy na, ezt szépen összehoztad magadnak, és most nincs ember, aki téged megszabadítson ebből. És aztán az ember azzal szembesül, hogy ennek milyen tragikus következményei vannak a környezetében, megfordíthatatlan következményei a családi életében, a gyermekei életében, és aztán egy egész ország életében. Tehát az, hogy Dávidtól tanuljuk Isten lelke által a csendes reménységet, talán ennek ezt a fajta olvasatát is csak ennyire szerettem volna megemlíteni, hogy van egy egészen sajátos összefüggés annak, hogy ki írta nekünk ezt a Zsoltárt, és ki által ihlette Isten nekünk ezt a Zsoltárt. Az alapmondata a Zsoltárnak, amit alá is húzhatunk akár a Bibliánkban, hiszen kétszer ismétlődik meg a második és a hatodik versben, csak Istenben nyugoszik meg lelkem. Ez egy nagyon szigorúan kizárólagos mondat, ugye? Méghozzá úgy, hogy milyen szóval kezdődik? Csak. És ez a szó már magában egy nagyon nagy tanulság. A szaladgáló, a vígaszért, az enyhülésért, a sebb tapaszokért, a dicséretért, a bátorításért, embertől emberig szaladgáló ember számára, az önvádja elől menekülni akaró ember számára. Azt mondja itt a Zsoltáros és általa jó Isten, hogy egy tökéletes megoldást kínálok neked. Ez a csak nem szűkíti a lehetőségeknek a tárházát, tehát nem azt mondja, hogy de kár, hogy nincsen több lehetőség, hanem azt mondja, hogy létezik egy tökéletes megoldás. Létezik egy tökéletes megoldás. És azt is jelenti, hogy akár meddig élünk is, és akár milyen bizalommal tekintünk is emberekre is, esetleg méltók is a bizalmunkra is, és tényleg segítőtársaknak nevezhetjük őket, vagy édesapának, vagy édesanyának, vagy lelkitestvérnek, vagy bárkinek ezen a földön, nevezhetjük ezeket az embereket, akik egy-egy ponton tudnak mellénk állni, tudnak megértőek lenni velünk szemben, és azt is nagyon hangsúlyoznám, hogy elfogulatlanul megítélve a helyzetünket tudnak mellénk állni. Tehát nem azt mondják, hogy persze, igazad van, jaj, te szegény, tehát nem rossz barátként, hanem elfogulatlanul vigasztalva, az igazságban megerősítve esetleg a meglankadt gondolkodásunkat is, és úgy vigasztalva, akármilyen társakat is kapunk, tekintsük őket Isten ajándékainak, köszönjük meg őket. De mikor nincsenek, akkor nem mondjuk azt, hogy most már nincsen senki. Hanem az Isten vagy küld egy embert vigasztalóul, és általa vigasztal, vagy ember nélkül közvetlenül ő maga akar vigasztalni bennünket. De a vigasztalás mindig tőle jön. Csak Istenben nyugoszik meg az én lelkem. És itt nem kell az élet valamilyen tragédiáira, vagy fordulataira gondolni, vagy nehéz pillanataira, hanem a hétköznapokban a magunk is érzelmi harcait, bizonytalanságait, fölle hullámzásai közepette is jó, hogyha ez egy minél gyakorlatibb, minél rendszeresebb gondolattá válik az életünkben, hogy megint rád van szükségem, Istenem. Megint rád van szükségem. Az se baj, hogyha egyébként csalódások érnek bennünket, és aki megvigasztalt már 10-szer, 11-szerre, nem vigasztal, félre diagnosztizál, rosszul látja a helyzet. Ez se baj, mert mi következik ebből? Menjek már az Istenhez, nem? Menjek már az Istenhez. Köszönöm, hogy nem vigasztaltál meg. Észhez kell már térnem. Csak Istenben nyugoszik meg az én lelkem. Ez az a csendes reménység, ami a legnagyobb biztonságot és oltalmat jelenti az ember számára, hiszen azt mondja, hogy minden lelki állapotban képes az Isten erre a fajta megnyugtató jelenlétre, vigasztaló orvoslására a mi lelki bajainknak, és azt mondja, hogy nem szükséges, hogy emberekhez úgy kötődj, hogy emberektől úgy függjél, hogy, hogy emiatt aztán feleslegesen sok csalódás érjen. Nem, természetesen a Zsoltáros, ahogyan majd láthatjuk, nem az emberek ellen beszél, és nem bizalmatlanságra tanít bennünket. De a harmadik vers is nagyon hangsúlyozza, és megint melyik szóval kezdődik. Ezt a csakot, ezt meg kell tanulnunk, mert a hívő ember ezt a csakot ismeri. Tehát a hívő ember erre a csakra építi az életét. Ez a csak, csak Isten. Csak ő az én kősziklám. Ugye a kőszikla az egy homokos, sivatagos vidéken, az egy létfontosságú dolog. Hol a víznek a jele, hol a szilárd alapnak az építkezéshez. Mindenféleképpen az életet, a biztonságot, az oltalmat, az erősséget jelenti. Ugye azokon a vidékeken, ahol nem csak homokos, de kősivatagos területek is voltak, a magas kőszikláról ugye városok épültek, rendezkedtek be. Tehát egyértelműen a védelemnek a helye volt, ugye Jeruzsálem is ilyen értelemben válik jelképpé a Bibliában. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Milyen szó van itt a vers végén? Felettébb. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy azért nem rendülök meg felettébb. Sokszor emberek, akik most úgy beszélek, mint a rajtam kívül álló emberekről beszélnék, szóval sokszor mi emberek úgy vagyunk vele, hogy elszégyeljük magunkat, hogy hát azért volt egy nehéz délelőttöm, vagy volt egy nehéz két napom. És úgy vagyunk vele, hogy most hogy menjek Istenhez, hát úgy szégyellem, hogy már megint, hát annyira, hát ilyen keserves lény vagyok én, hát tényleg mindig csak így mehetek vissza hozzá, hogy hát megint megrendültem, és olyan szép ez a kifejezés, hogy azért nem rendülök meg felettébb, mert a Biblia itt is azt hangsúlyozza, sok más helyen is egyébként, hogy az ember életében ott vannak a megrendülések, ott vannak akár az elesések is. Ott vannak az elesések is. De menj vissza, kapaszkodj vissza, szaladj vissza az Istenhez. Hogy egy elesésből valóban elbukás következik az életben, a maga beláthatatlan következményeivel, az azon múlik, hogy amikor az ember elesik, meghanyatlik, megbotlik, amikor nem felettébb, de megzuhan, akkor ne törődjön bele abba az állapotába, és hogy ahogy mondhatjuk ilyen kedvesen, hogy ne engedjen annak a sugónak, aki a bal fülébe mondja azt, hogy látod, ez vagy te, látod, te ennyit tudsz, látod, ennyit élnek a fogadalmaid, látod, ez az egész hívő élet, látod, te világszégyene. Na most látnának a testvéreid, ugye? Most látnának. Nagyon fontos az, és erre tanít minket ez a Zsoltáros is, hogy Dávid, hogy szinte megkerülhetetlenek az életünkben a megrendülések. Vannak olyan gyengeségei a jellemünknek, amiket nem úgy fogunk felfedezni, hogy olvassuk a Bibliát, és egyébként ez a kívánatosabb, és ezt adja az Istennel való szoros kapcsolattartás, hogy olvassuk és felhívja a figyelmünket előre. Hanem van, amikor belemasírozunk eleséses helyzetekbe, megrendülős helyzetekbe. De az a kérdés, hogy mennyi idő alatt eszmélünk, mennyi idő alatt kapaszkodunk, ez a csak kereszténység. Hogy de megyek az Istenhez, de most rögtön, de azonnal. Nem várok két napot, nem sanyargatom addig magam, nem mondom azt, hogy na most egy kicsit akkor megsanyargatom, és szenvedjél csak, megérdemled, látod már megint, menni az Istenhez azonnal. Oltalmam, szabadulásom, kősziklám, megnyugszik benne a lelkem. Először is megyek hozzá nyugalomért, mert most a gondolkodásom minden csak világos, tiszta, értelmes gondolkodás, na az nem. Először is megyek lecsillapodni, megyek tisztán látni, ahogy lelki gondozási esetekben szoktam mondani, hogy felzaklatott állapotban döntéseket tilos hozni. Fogadalmakat tilos tenni. Visszavonhatatlanságra utaló kijelentéseket tilos mondani. Klienseimnek szoktam mondani. Megzuhantál, összeroppantál, jön az ördög, ráül a nyakadra, és sugja a füledbe minden oldalról, hogy na tessék, itt... Ilyenkor először is meg kell nyugodni, vissza kell találni a gyógyuláshoz, a szerető atyához, minél hamarabb. Nem kell, nem szabad semmit, hogy most akkor ezt eladom, most akkor ezt lemondom telefonon, most akkor ezt felbontom, most meg kell nyugodni először is. Nem véletlen, hogy a lélek gyümölcse is úgy kezdődnek, hogy az Isten szeretetét befogadja az ember, és azután öröm és békesség. Ez egy alap hangulata annak, hogy az ember elkezd beszélni és tenni. de az alaphangulata az az, ez. Csak Istenben nyugoszik meg az én lelkem. És ebből a nyugalomból kell azután újra felépíteni azt, amit elrontottunk, újra kijönni abból a veremből, amibe beleestünk, és újra elkezdeni építkezni tovább. Nem kihagyva, nem megállva, nem megtorpanva, nem azt mondva, hogy na most én akkor egyáltalán mit akarok, hanem minél hamarabb visszakapaszkodni az Isten közelébe. Nagyon gyakorlati példákat hoz ezután a Zsoltár író Dávid. Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlőkerítés ellen. És leírja itt, hogy az emberek részéről mit tapasztalható ebben a világban. Hogy amikor aztán az ember ebbe a nyugtalanságába belekerül, akkor szinte még újabb hullámok jönnek, amik végképp le akarják dönteni az embert a lábáról. Ismeritek ezt az érzést? Na még ez is. Ismeritek ezt a gondolatot? Nem? Fáradt anyák, megterelve otthon, jön a gyerek, nincs tekintettel, nem tudja. Na még ez is, ugye? Aztán jön a férj, jön a, na még ez is, jön még egy telefon, na még ez is. Testvéreim, ezt ilyen gyakorlati értelemben lehet, kell megtanulnunk ennek a Zsoltárnak a megélését, ezt a csak kereszténységet, ezt a csak Istenben nyugoszik meg az én lelkem. Meghanyatlott fal, dülő kerítés, de hogyan folytatja? Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Mi a különbség a második és a hatodik vers között, ha jobban megnézzük? Mi a különbség a második és a hatodik vers között? Csak a megfogalmazás, a szavak ugyanazok, csak a talán ragozásban, ugye? Ott láthatjuk. Csak Istenben nyugoszik meg a lelkem, tőle van az én szabadulásom. Ez egy törvényszerűségnek a kijelentése, egy nagy felismerés, ugye? Amire azt mondja, hogy ahogy most mi is elmondjuk, hogy olvassuk a 62. Zsoltárt, és rábólogatunk. Igen, ezt így kell, itt ez működik, ez a csak kereszténység. Igen, ez így van. Miben más ehhez képest a hatodik vers? Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Ez már az alkalmazott törvényszerűség, ugye? Beszél a Zsoltár író a maga lelkével. Nagyon gyakran találjuk meg egyébként ezt a Zsoltárokban. Nagyon gyakran, hiszen az ember sokszor lejátsza magában, ugye? Elmondja, az imádság is sok esetben ezt is jelenti, mint ahogy ez a Zsoltár is egy imádság, hogy azt mondja magának, hogy hát ha ilyen megváltód van, nem teheted ezt. Az ember beszél magával, és az ember megerősíti magában azt a hitet, a gondolataiban beszélgetve, hogy mi a cél, most akkor mi is a megoldás, és elmondja, és elismétli, és hittel mondja el, mert ha nem hittel mondja el, akkor azok csak szavak, nem működnek. De a hittel elmondott imádság tartja meg az embert a nyugtalanságában, és viszi az üdvösség felé. Önmagával beszél, imádkozik Isten előtt. Csak ő az én kősziklám, szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Itt már nincsen a felettébb, ugye? Hanem itt már ez a tapasztalat, hogy igen, ez működik is, mert így is teszem. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Tegyünk fel itt egy kérdést az igének. Mit jelent az, hogy Istenben van szabadulásom és dicsőségem? Szabadulás. Tehát ez még a könnyebben azonosítható kifejezés, ugye? Tehát, hogy ugyan előbb ezt végig is vezettük, egy lelki szilárd alapra, kősziklára helyezése a gondolkodásomnak, az érzelmeimnek, az akaratomnak, döntésemnek, amiből aztán tovább megyek, és itt jön ez az érdekes, nagyon szép kifejezés, hogy és dicsőségem. Ahogyan az Isten felépíti az embert. Maga a jellemformálás munkája, hogy ahogyan az Isten az embert dicsőségessé teszi. Amikor a Biblia az Isten dicsőségéről beszél, ugye akkor mindig az Isten jelleméről beszél. Amikor az Isten azt mondja Mózesnek, ez a klasszikus példa az Ószövetségben, második könyv, Mózes második könyv 34. fejezetében, hogy megmutatom az én dicsőségemet, akkor Mózes mit lát Istenből? Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Nem azt látja, hogy ilyen fényes, olyan fényes, ilyen színű, olyan formájú, hanem láttam az Istent, és azt hiszem, most már tudom, mi az, hogy kegyelem, és hogy ő szeret engem, és az ő jelenléte meggyógyította a lelkemet. mert ő igazságos, de kegyelmes, elfogulatlan és megmentő, szabadító és meg is építő Isten, aki dicsőségessé akarja tenni az embert. És tulajdonképpen ezzel a kifejezéssel a 8. verstől, ha tovább lapozunk, már elindultunk azon az úton, hogy reménység az üdvösségre az nem kevesebbet jelent, mint az, hogy az Isten ezekben a naponkénti akárhányszori harcainkban is hogyan tud bennünket ezek által a csak hitáltal, csak benne való hitáltal megépíteni, megerősíteni, és már ezzel együtt fokozatosan építeni fel bennünket, építeni fel bennünk Jézus Krisztus jellemvonását, azért olyan hihetetlen, nem? Tehát börtönből szabadult bűnözőkként döbbenünk rá újra és újra, hogy milyen megkötözöttségeink vannak a természetünkben, Krisztus pedig azt mondja, hogy szabadítalak és dicsőségessé teszlek. És miközben az életünk sok esetben úgy tűnik, mintha egy helyben toporgás, egyébként ennek a pontos megítélése is, hogy hol is tarthatunk, ez tényleg a Szentlélek munkája, tehát az ő segítségét kell kérnünk, hogy most tényleg hol is tartok? Hogy az ige által mutassa meg, hogy mi a következő lépés, vagy mibe akadtam most bele, vagy hogyan kell tovább haladnom. De az Isten ezt mégis egy folyamatosan előre haladó munkaként tekinti, mert még az egy helyben toporgásaink közepette is mindig azt nézi, hogy mi lehet belőlünk, és nem azt nézi, hogy még mindig itt vagy. Ez egy nagyon jó segítőtárs, nem ez az Isten? Ez a mi Istenünk. Nem azt nézi, hogy hát most 5 évet úgy elszúrtál, nem sokat haladtunk előre, nem mond ilyeneket, nem? Egy pedagógus, aki megkap 8 évre egy gyereket, hát az azért akarja látni legalább 1/2 évente a munkájának a gyümölcsét. Az a jó Isten, akinek momentán itt 7 milliárd nagyra nőtt kamasszal van dolga, azért nagyon sok esetben én úgy vagyok vele néha, hogy hát azért kevés sikerélménye van neki, hogyha rajtunk kell dolgozni és értünk kell fáradozni. Mégis azt mondja, hogy megszabadítalak és dicsőségessé teszlek. Dolgozom rajtad, és nekem nem az számít, hogy most hol tartunk, hanem én azon fáradozom, hogy odaérjünk a végén a célba. És addig dolgozom rajtad. Ezt jelenti az Istennel való szövetség egyébként. Nem kevesebbet jelent. Azt jelenti a szövetség, hogy az Isten törvényét aláírom a magam részéről, valami olyan melléklettel, hogy és ezt betartani soha nem fogom tudni, de szeretném hitáltal megtanulni mégis, hogy hogyan kell, ő pedig aláírja, hogy én pedig ebben a küzdelemben, amíg él, kitartok mellette. Hát, hogy ez egy egyenrangú szövetsége, ugye efelől azért lehetnek kétségeink, nem? És hogy mi vajon az életben hány ilyen szerződést kötnénk emberekkel a világban, akár üzleti, vagy bármilyen természetű szerződéseket. De jó Isten mégis valahogyan így bánik velünk, szétválasztja azt, hogy ő szeret bennünket, mint bűnösöket, miközben elítéli a bűnt, és abból pedig szabadítani akar bennünket. Egy igazi barát. Egy igazi barát. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, folytatja a 9. vers. Öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Mire szólít minket ez az ige? Bízzatok ő benne, parancs ez? Parancs? Az oltárnál sem szokták azt mondani a fiatal párnak, egyiknek, másiknak, hogy de aztán szeresd, ugye? Vagy áparancsolni a férfire, hogy szeresd a feleségedet. Gorombaságnak tűnne, nem? Lehet vissza is szólna, azt mondaná, hogy tudja maga, hogy mi van bennem. Ugye? Hát maga itt csak szolgálatot lát el, de én meg választottam. Ő a legkedvesebb a számomra. Nem így van az ember ilyen esetekben? Bízzatok ő benne mindenkor. Ez egy bátorítás. Azért bátorítás, mert mi a bizalmunkat újra és újra hajlamosak vagyunk megvonni Istentől. Vagy az önvád miatt, vagy a magabízás miatt. Hol ebbe az irányba lengünk ki, hol abba az irányba lengünk ki. A hajlamaink ide-oda dobálnak bennünket. Azt mondja, van egy középút, csak ő benne nyugoszik meg lelkem. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. A reménységet, az üdvösség reménységét megélni akaró ember számára egy nagyon fontos kifejezés van itt ebben a zsoltárversben. Öntsétek ki előtte szíveteket. Hány olyan ember van, aki előtt kiszoktátok önteni a szíveteket? Hány olyan ember van? Számoljatok magatokban. Tegye fel a kezét, akinek 5-nél több ilyen ember van. reméltem, hogy nem lesz jelentkező. Hiszen az veszélyes, hogyha túl sok embernek kijönti az ember a szívét. Az már egy nagyon kétségbe esett állapot, amikor bármi áron kapaszkodik valaki, akiben csak egy szikráját látja a jóságnak, vagy az önzetlenségnek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Akkor van megfelelő helyen Isten a mi életünkben, amikor olyan bizalommal beszélünk vele, amilyen bizalommal egyetlen egy emberrel sem beszélgetünk ebben az életben. Az életünknek egy nagy része nyilvános a körülöttünk lévő családtagjaink számára. Egy kisebb része nyilvános a legszűkebb kör, 3, 2, 1 fő számára. És az életünknek bizonyára van egy, nem tudom mennyi, csak úgy mondok számokat, egy 1-5% közötti része, amit soha senki nem fog megtudni. Amikor az ember rábízza az életét az Istenre, erről az 1-5%-ról kezd el vele folyamatosan beszélgetni. Erről az 1-5%-ról. Erről az elenyésző kicsi részről, ami mégis sorsdöntő, mégis elhagyhatatlan, hogy meg ne osszam az Istennel ahhoz, hogy a végén ott legyek a győztesek között. Hogyha vele is csak arról beszélek, amiről az emberekkel, vagy a hozzám legközelebb állókkal, akkor még nem fog tudni megszabadítani. De hogyha a legbelsőbb gondolataim, a legbelsőbb küzdelmeim, mind-mind, egyébként is nyitott könyvek a számára, mert érdekes dolog, hogy azt mondjuk, hogy az Isten jól ismeri gondolatainkat. Minek erről beszélni? De amikor én beszélek róla, és nem csak ő látja, de némán széttárt kezekkel azt mondja, hogy én látom, mi van ebben az emberben, de ő nem jogosít fel arra, hogy én beavatkozzak az életébe, hogy én segítsem őt. Itt van a különbség, amikor én öntöm ki előtte, amit ő egyébként is tényként ismer. Amikor az ember eljut oda, amit Jézus Krisztus így tanított, hogy a boldogság ott kezdődik, hogy lelki szegénység. Hogy odaáll az Isten elé az ember újra, és önzéstől kirabolt lelkével azt mondja, hogy megadom magam. Csak te tudsz nekem segíteni. Ha az emberek azt látnák, aki én, és ami én vagyok, szóba se állnának velem. Köszönöm, hogy te így is szeretsz engem. Az Isten, amikor így válik az ember szövetségesévé, amikor gyönyörű ez a kifejezés egyébként, hogy öntsétek ki előtte a szíveteket, nem? Nem szép? Azt már, mikor kijöntünk egy vödör vizet ide, az azt jelenti, hogy teljesség. Az valami összeszedhetetlen, visszavonhatatlan, az egy olyan bizalom, amiben nincsen úgy, hogy na ezt még itt kicsit megtartom, ezt a pár cseppet még benne tartom. Kiöntöttem. Lehet, hogy még a lendület is benne van, hogy ne maradjon semmi. Öntsétek ki előtte szíveteket. Amikor az ember azt hallja, hogy a hívő embernek kell imádkozni, mert imádkozni fontos, mert imádkozni szépen kell, mert imádkozni rendszeresen kell, akkor valahogyan jó inkább így átfogalmazni magunk számára azt, hogy azzal a valakivel beszélgetni, aki akkor sem undorodik meg tőlem, amikor a lelkem legmélyébe beletekint, és ezzel az emberrel, ezzel a lénnyel, én az ember bizalommal, és feltétlen odaadással beszélgethetek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten, ami menedékünk. Néha, hogy elgondolkodom, most Dávidra csak egy visszalépést engedjetek meg, hogy ha én lennék Dávid, akkor a feltámadást egyetlen egy ok miatt nem várnám. Ti miért nem várnátok Dávid helyébe? És ha nem hinnék eléggé a kegyelemben? Hát azért, mert olyan sok ember olvasta a Bibliát, és egyszer találkoznak velem, mikor feltámadok, nem? Szóval ez azért egy nagyon súlyos életrajz, ha visszatérünk az a kezdeti gondolathoz. Tehát én azért úgy vagyok vele, hogy nem tudom, ti voltál, úgyhogy szégyeltétek magatokat az életben egy helyzetben. Hogy rossz volt bejönni és kiállni az elé a 10-50-100 ember elé. Nem tudom, volt-e ilyen helyzetetek? Úgy el szoktam ezen gondolkodni, hogy amikor emberek tömegei megvetnek valakit azért, mert ilyen vagy olyan bűnt elkövetett, amennyiben nem kis bűnözők fognak bejutni Isten kegyelméből hitáltal megigazulva, nem kis bűnözők fognak. Nem kis bűnözők fognak bejutni. Például Dávid, vagy mi, Isten kegyelméből. Szóval az ember ezen is elgondolkodik, hogy Isten a mi menedékünk, és hogy ezzel az Istennel ezt a kapcsolatot ápolni. Bízzatok ő benne mindenkor, öntsétek ki előtte szíveteket. Ez nem parancs, ez nem felszólítás, ez nem jól nevelt kereszténység, ez lehetőség, Ez a szabadulás egyetlen útja. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai. Ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Elkezdi Dávid levonni a tanulságokat, hiszen három versünk van már csak hátra, és ahogyan abból a nem akár milyen pozícióból, amiből ő azért a világot nézte, és ahonnan azért jól látta az emberi élet összefüggéseit, az emberi kapcsolatrendszereknek a szövevényét és a borzalmait, valahogyan van valami nem szomorú, de valami realitás ezekben a mondatokban, hogy közember vagy főember, ha mérő serpenyőbe vettetnek, alávvalók a semminél. És ebben ő is benne volt. Szinte önmagára is mondja azt, hogy én most nagy vagyok, voltam kicsi is, pásztor is. Ha győztem Isten segítségével, ha vesztettem, az voltam csak én igazán. Semminél, alávvalóbbak a semminél. Azután lép még egyet a 11. versben. Ne bízzatok a zsarolt javakban, rablott jószággal ne kevékedjetek, vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Egy másik álbiztonság érzet az ember számára, nem? Kapcsolatok vagy anyagiak, javak. Sikerek, eredmények. De hát ezen a világon szinte becsületesen ez alig lehetséges, nem? Szinte alig lehetséges. Ha pedig mégis nő, azt mondja, ha pedig mégis nő, akkor még inkább legyetek résem, mert nincsen nagyobb veszedelem az emberi lélek számára, mint az, hogy elveszíti azt a függőség érzését az Istentől, ami egyedüli biztonságot jelent az ő számára. És két gyönyörű summázó verssel zárja le ezt a nagyon rövid, nagyon szép zsoltárt. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené, tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Érdekes gondolati kapcsolat van itt a 12. és a 13. vers között. Nyilván eredetiben nem versekbe fogalmazva, hanem mondatokba írta Dávid a zsoltárát. Amikor azt mondta, hogy ezen a földön az ember rosszul értelmezi, és nem is tud mit kezdeni a hatalommal. A hatalom az Istené. A hatalom az Istené. És az a hatalom egy másfajta hatalom. Hogyan vezeti tovább a 13. versben? Tiéd, Uram, a kegyelem is. Tiéd, Uram, a kegyelem is. Ez a kapcsolat, hogy Isten a hatalom Istene, és Isten a kegyelem Istene, ez egy olyan bátorító gondolat számunkra, ami gyógyulni akaró, gyógyulni vágyó, gyógyulást óhajtó emberi életünk számára az egyedüli kapaszkodó lehet ebben az életben. Egyszer, amikor gondolkodtam a magam hitbeli fejlődésén, akkor egy érdekes vonulatot vettem észre. Idén lesz 20 év, hogy megkeresztelkedtem, és valahogy az első 5-10 év azzal telt, hogy szeretnék olyan tökéletes lenni, mint Krisztus. Tökéletesség. Hibátlanság. Törvény szerinti élet. Az igazság megélése az életem minden területén. És ez egy nagyon-nagyon jó szándékú törekvés volt. Nem azért volt, mert feladtam. Nem azért volt. Hanem magam számára azt fogalmaztam meg, mikor az első 10 év elmúlt, vagy talán kicsit több, hogy a hívő életem első részében a tökéletességet kerestem, aztán a második részében a kegyelmet kezdtem el keresni, ami engem tökéletessé tehet. Megragadott nyilván egészen fiatalként az, mint hogy mindannyiunkat megragad, hogy a Biblia igaz, hogy az Isten a szeretet és egy ilyen szeretetlen gonosz világban ilyen akarok én is lenni, és az ember minden erejével és minden lelkesedéssel, hogy sokat szolgálni, hogy akkor önzetlenül élni, hogy akkor feláldozni, ha kell, testemet tűzre adom, ugye? Tehát minden módon, ahogyan azt az ember. És kellett az az évtized, másfél évtized, hogy az ember rájöjjön arra, hogy a cél az jó, csak még inkább ismerd meg az Isten kegyelmét. Még inkább tapasztald meg azt, hogy olyan önismeretre akar téged vezetni, ami lehet, hogy először ijesztő. Lehet, hogy először megrettent, sőt másodszor, harmadszor, sőt életed végéig megrettent, amikor az Isten nap-nap után maga elé állít, és a Szentlélek által megfed például. Bevilágít a szíved titkos kamráiba. És az ember itt jön el, itt jut el odáig, hogy Isten az ő hatalmát, hálásak lehetünk, hogy arra használja, hogy nekünk üdvösséget, jellemet adjon, és ezt teszi az ő kifogyhatatlan, végtelen, el nem múló kegyelme és szeretete által. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Római Levél 15. fejezetéből egy záró igét szeretnék még olvasni, a 15. fejezet 13. verséből. Egy különösen szép megfogalmazás és különösen szép gondolatokat tartalmazó ige. Csak az első sorra figyeljetek rögtön oda, a reménységnek Istene pedig. De milyen szép ez a kifejezés, nem? Érdemes összegyűjteni egyszer a Bibliában, hogy a Jóisten hányféleképpen mutatkozik be a Bibliában. Békességnek Istene, az igazmondó Isten. Nagyon, nagyon különleges bemutatkozásai vannak. Az egyik ilyen különösen szép, igevers, a reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Mihez kell nekünk tehát a reménység az üdvösségre? Nem ahhoz kell nekünk a reménység, hogy valahogyan átverekedjük magunkat az élet nehézségein, hogy a hazug és álnok embereket kibírjuk összeszorított foggal, hogy az anyagi veszteségeket, az egészségi problémákat, maradandó sérüléseinket és immár élethosszig hűségesen minket elkísérő betegségeinket valahogy elviseljük, és majd odaálljunk a jó atya elé, hogy hát adhattál volna könnyebbet is, na de így is valahogy kibírtam a reménységgel, és most már akkor jöjjön az a pihenés. Nem ehhez kell a reménység. A Szentlélek ereje által az Isten örömre, békességre, a lelkünk belső felépülésére adja a reménységet, az üdvösség reménységét. Abban akar bennünket megerősíteni napról napra, hogy legyél velem kapcsolatba, úgy lásd magad, ahogy én látlak, de ne ijedj meg, pedig erre okod lenne ez alapján, a nézőpont alapján, ha Isten szemével látnánk mindig magunkat, a magunk kiforratlanságában, de ne ijedj meg. A Szent Lélek ereje által a segítségedre leszek. Győztessé teszlek téged. Számtalan, kibírhatatlan, magunk számára is sokszor elviselhetetlen emberként élünk ezen a földön, és egyetlen egy valaki van ezen a világon és ebben a világegyetemben, az Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ők az a három személy, akiknek egyetlen egy céljuk és feladatuk van. És ebben a feladatban nem a kötelesség vezeti őket, hanem a feltétel nélküli szeretet, hogy bennünket örömteli, boldog, üdvösségre készülő emberekként lássanak. És az már csak, hogy így mondjam, haba tortán, amit a Tesszalonikai első levél 4. fejezetének a 13. versében olvashatunk, hogy a halottak felől ne sírjatok, mint akiknek nincsen reménységük, mert tudjuk, hogy akik ugye meghaltak, majd fel is támadnak, és mi, akik élünk, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, hanem amikor Krisztus visszatér az ég felhőiben, meglátjuk ővelük együtt, akik majd feltámadnak dicsőségben. Tehát ezek a plusz ajándékok, amik az üdvösség reménységéről szólnak, és amik már csak a betetőzései lesznek annak, hogy az Isten a hatalmas munkát ma, holnap, holnap után folyamatosan végzi a mi életünkben, a mi jellemünk formálásában. Így mondom, hogy ha az Isten a nehezét elvégezte, és a lelkünket meggyógyította, a díszletet helyreállítani, a földet újjáteremteni, a betegséget és a halált elűzni róla, ez már neki semmibe nem telik. A munka nagyja most zajlik bennünk, percről percre. Az Isten segítsen meg bennünket, hogy az üdvösségnek ezzel a reménységgel tekintsünk előre, és legyünk olyan csak keresztények, mint amire a 62. Zsoltár tanított minket. Úgy legyen. Amen.